Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, az idei évünk első vasárnapján gyűltünk össze, és énekszóval kezdjük el ezt az Isten tiszteletet. Fennállva énekeljük a 479. ének első verszakát. A 479. énekünk első verszaka így kezdődik: Hinni taníts, Uram! Pedig helyünket elfoglalva folytassuk tovább az éneklést. Most rendhagyó módon először hirdettem, hogy a gyermekek kimehetnek Anikó néni vezetésével, az alsós gyermekek, és mi pedig itt maradva éneklünk. A 283. éneket énekeljük az összes verszakával. 283. énekünk úgy kezdődik: az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat told.
Thank you. Fohászkodjunk! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, két igehelyet fogok felolvasni. Mózes első könyvének a 25. fejezetéből, a 19-től a 34. verset olvasom először, utána pedig a 128. Zsoltár verseit. A gyülekezet ülve hallgassa végig ezt a két ige szakaszt. Olvasom először tehát Mózes első könyvének 25. fejezetéből, a 19-től a 34. versig. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuél leányát, az Arám Lábán húgát, Paddan Arámból. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki. Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülésnapja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákóbnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő szabadban élő ember lett. Jákób ellenben szelíd sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert íz lett neki a vad. Rebeka viszont Jákóbot szerette. Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákóbnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edómnak. De Jákób azt felelte, add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az első szülöttségi jog? Jákób azt felelte, akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, és így adta el első szülöttségi jogát Jákóbnak. Jákób meg adott Ézsaúnak kenyeret és lencsefőzeléket, és ő evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot. Most pedig olvasom a 128. Zsoltár. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tegye áldottá az ő igéjét, ami szívünkben, hogy azt meg tudjuk érteni, és valóban az életünkben cselekedetekké váljon. Most ezért fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy ez évünk első vasárnapján összegyűjtöttél bennünket, és veled kezdhetjük el ezt az évet. Könyöröghetünk a te áldásodért, a te kegyelmedért, a te szeretetedért. Köszönjük, hogy az előző évünket is te kísérted végig, és velünk voltál a nehézségekben, a betegségekben, a gyászban, velünk voltál az örömökben, minden időben mellettünk álltál. És így köszönjük, hogy reménységünk lehet arra, hogy ebben az évben is te kísérsz bennünket. Köszönjük neked, hogy gondod van arra, hogy a testünk és a lelkünk is kapjon táplálékot, hogy növekedhessünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megtartottál bennünket, és gondoskodtál arról is, hogy a mi bűneinket eltöröld. Megvalljuk előtted, hogy már ebben a néhány napban és ebből az új esztendőből követtünk el olyat, ami neked nem volt kedves. Te látod, hogy hogyan bántunk embertársainkkal, és hogyan bántunk veled. Kérünk, hogy bocsásd meg, és adj nekünk lehetőséget most a megújulásra, hogy már most újult szívvel tudjunk neki kezdeni ennek az évnek. Így kérjük a te szent lelkedet, hogy az igéden keresztül szólíts meg bennünket, és beszélj a mi lelkünkre, a mi szívünkre, hogy változást tudj elérni a mi életünkben. És ne csak a mi egyéni saját életünkben, hanem a családunkban is, hadd lehessünk áldássá, és a gyülekezet közösségében is. Így kérünk, hogy te munkálkodj a mi szívünkben, miközben hallgatjuk az igét, legyél itt a te lelked által. Ámen. Az igehirdetésre készülve pedig énekeljük a 627. énekünket, amelyet a barna színű énekeskönyvben találunk meg. A 627. énekünk első verszakát énekeljük, amely úgy kezdődik, hogy igéddel áldj meg bennünket. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, ami alapján hirdetem az ő örömüzenetét a mai napon. Ez a már felolvasott 128. Zsoltárból szól, a 128. Zsoltárnak a 4. versét olvasom. Áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, minden hónap első vasárnapján, Istennek hála, gyermekek és fiatalok is ülnek ezekben a padokban, sokkal többen, mint máskor szoktak. Azért, mert ilyenkor családi istentiszteletet tartunk, és a mai napon is ezért gyűltünk össze, hogy családi istentiszteleten legyünk együtt. De vajon miért fontos, hogy együtt is részt vegyünk az istentiszteleten, hogy minden korosztályból legyenek itt az istentisztelet közösségében? Válaszolhatjuk erre azt, hogy mert jó a családdal lenni, mert jó Istennel időt tölteni, mert jó együtt lenni, együtt figyelni Isten szavára, és olyan jó az istentisztelet után megbeszélni azt, hogy mi az az üzenet, amit Isten a szívünkre helyezett, mi az, ami megszólító volt számunkra. Jó egymástól tanulni, együtt imádkozni és énekelni. Amelyik család ezt valaha átélte már, hogy jó együtt lenni Istennel egy közösségben, az tapasztalta már azt, hogy milyen áldott családnak lenni. De biztosan vannak itt olyanok is, akik még sosem élték át, hogy milyen a családtagokkal együtt a hitben erősödni. Sőt, talán az ellenkezőjét élték át, hogy a családtagok haragszanak, hogy ártanak egymásnak, hogy veszekednek, hogy nem hajlandóak kibékülni, és nem segítenek egymásnak. Isten ma ahhoz is szól, aki vágyakozik csak arra, hogy közelebb legyen Istenhez, hogy kapcsolatban legyen Istennel, és hogy jó kapcsolatban legyen a családtagjaival is. De szól ahhoz ez az ige, amit felolvastam, akinek már nem újdonság, hogy a családja körében beszél a hitéről, és együtt imádkoznak, együtt keresik Istent. Az ige alapján ma kétféle családról, kétféle közösségről fogok szólni. Az első az áldásért küzdő család, a második pedig a megáldott család. De előtte tisztáznunk kell, hogy mit is jelent az ige alapján az áldás. Az énekben is többször előfordult az istentisztelet elején ez a szó, hogy áldás, és tudjuk jól, hogy minden istentisztelet része, a végén szokta mondani a lelkész, feltartott kézzel az áldást. De mit jelent ez? Már az óvodában, az első osztályban, sőt már talán még kisebb korban is megtanulják a gyerekek azt a köszönést, amit a reformátusok egymás között mondanak, hogy áldás, békesség. Túl vagyunk néhány ünnepen is, akkor is úgy szoktunk köszönni, hogy áldott ünnepeket, áldott karácsonyt, áldott új évet. De értjük-e, hogy mit jelent az áldás? Tudjuk-e, hogy mit kívánunk ezzel a másiknak? Értjük-e, hogy mit jelent ez? A Bibliában az áldás szó annyit jelent, hogy jót mondani, vagy jót kívánni. De azt is jelenti, hogy az Istentől jövő ígéretet útra valóul adom a másiknak. Tehát amikor valaki hosszú útra készül, akkor nyugodtan mondhatok neki néhány olyan bátorítást, ami Istentől származik. Ezt áldásnak nevezik. Amikor emlékeztetjük a másikat Istennek a jó üzenetére, az ígéretére, és ez az üzenet, ígéret tudja bátorítani ezt a másikat. Régen az Ószövetségben, az Ószövetség idején nagyon komolyan vették az áldást és az áldásmondást is. Úgy hitték, hogy minden áldásnak a forrása maga Isten. Mert ő áldotta meg az embert a teremtés után, legelőször ezt mondta az embernek, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Ezt kívánja Isten az embernek, hogy gyarapodjon, hogy bőségben éljen, hogy körülvegyék az ő szerettei, hogy körülvegye a teremtett világnak a szépsége, és az ember jó gazda módjára erre gondot viseljen. Isten ezt kívánja az embernek. Az Ószövetségben az áldás, az élet, a növekedés, a bőség nagyon hasonlót jelentettek. A családot áldásnak tartották. Minden családtagot. A kisebbeket azért, mert ők viszik tovább Isten áldását, jó ígéretét a következő nemzedékek számára. Az idősebbeket pedig azért tartották áldásnak, mert bölcsességükkel a fiatalabbakat tudták segíteni. A Bibliában az áldás tehát egy nagyon fontos fogalom. Nem csak az Istennel való mély kapcsolat lehetőségét jelentette, vagyis a lelki jólétet, hanem a fizikai jólétet is. Vagyis azt, hogy akin Isten áldása van, ott az élet burjánzása jelent meg. Termékeny volt a föld, sokat ellettek az állatok, gyermek született. Természetesen ez nem minden esetben volt így. Például Jób történetéből tudjuk, hogy ő elvesztette mindenét, az egész családját, a vagyonát, betegség sújtotta őt, de ő mégis hitt Istenben, és úgy tekinthetünk rá, mint aki egy áldott ember volt. De a legtöbb esetben az áldás élet és halál kérdése volt. Élet és halál kérdése volt az, hogy ki kapja meg az áldást. És nézzük is meg az első példát, az áldásért küzdő család példáját. Ézsau és Jákob születéséről és fiatalkoráról olvastam fel a történetet. Ézsau és Jákob már az anyaméhben viaskodtak egymással. Édesanyjuk Rebeka már születésük előtt megtudta, hogy két ellenséges nép atyai lesz ez a két fiú. A fiatalabb, vagyis Jákob fog uralkodni a nagyobbon, Ézsaun. Ézsau vadászatból élt, ami egy nehéz, fárasztó munka volt, hiszen nem mindig volt zsákmány, kiszolgáltatott volt ezért az ő élete. Jákob pedig sátorban lakott, pásztorkodásból élt. Ez egy szelídebb foglalkozás volt, ez sem volt könnyű, de kiszámíthatóbb volt. Amikor megnőttek, Jákob az éhes Ézsaunak nem adta ingyen a lencse főzeléket, amikor egyszer hazatért a vadászatból. Az első szülöttségi jogot kérte tőle. Pedig jól tudjuk az ige alapján is, hogy Ézsau született először, őt illette volna. De Ézsau a gyomrára hallgatott, és az éhsége volt a fontosabb, azt mondta, hogy nem számít, legyen. Az első szülöttségi jog az azt jelentette, hogy amikor az édesapa meghalt, akkor az örökségnek a kétszeres részét kapta az idősebbik. Tehát övé volt a nagyobb vagyon, a tulajdon. De nem csak ezt kapta az első szülött, hanem az atyai áldást is. És tulajdonképpen ezért megy a harc Jákob és Ézsau között, hogy ezt az áldást megszerezzék. Jákob mindent megtesz azért, hogy megszerezze. Még fondorlatos csaláshoz is folyamodik, hogy Isten áldása az övé legyen. Jól tudjuk az igéből, hogy apáról fiúra szállt ez az áldás, és nem lehetett megismételni. Úgy hitték, hogy amit kimondanak Isten iránti bizalommal, azt az Úr meg is fogja valósítani. Jól tudjuk, hogy Jákob és Ézsau történetében a későbbi részekben Jákob az atyai áldást is kicsalja az idős édesapjától, Izsáktól. Ézsau és Jákob hosszú évtizedeken keresztül ellenségei lesznek egymásnak, halálra üldözik egymást. Viszont Isten végül beleszól az ő életükbe, és formálja Jákob szívét egészen addig, amíg egyszer megküzd Istennel, és új nevet kap, azt a nevet, hogy Izrael. És Isten megáldja őt gazdagon, és az ő utódait is. Azt látjuk ebből az igéből, hogy Izsák családja egy picit sem példamutató. Izsák és Rebeka nem igazán szülői példaképek, csak az egyik gyereküket szerették. Ézsaut és Jákobot sem mondhatnánk jó testvéreknek. Nagyon fájdalmas az, amit műveltek egymással. De mégis azt látjuk, hogy ennek a családnak az életén az Isten áldása van, és azt adja majd tovább Jákob a 12 gyermekének. De hogy lehet az, hogy egy ilyen problémás családra Isten mégis azt mondja, hogy titeket választalak, hogy rajtatok keresztül fogom megáldani az egész világot? Tudjuk az igéből, hogy ez azért lehetséges, mert Isten nem feledkezett meg arról az ígéretről, amit Ábrahámnak tett, vagyis Ézsau és Jákob nagypapájának. Azt mondta neki, gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a homokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamra. Isten Ábrahám, Izsák és Jákob családján keresztül szeretne áldást adni mindenkire, és ebben már mi is benne vagyunk. A te családod, az én családom, és mindannyian, akik most itt jelen vagyunk. Isten áldást szeretne adni. De hogyan terjeszti ki Isten az ő áldását minden emberre? Itt konkrétan egy családról olvasunk, mégis az igéből megerősödhetünk abban, hogy ez a mi családunkra is vonatkozik. Hogy lehet ez? Úgy, hogy sok-sok nemzedék után ebből a családból származik majd a megváltó, Jézus Krisztus, aki mindenki számára a legjobbat hirdeti, amit valaha kívánhatunk, hogy ő segít rendezni ezeket a nagyon elcsúnyult kapcsolatokat. Mert Jézus Krisztus szeretete miatt Isten megbocsát nekünk azokért, amikkel ártottunk másoknak, vagy amikkel magunknak ártottunk, vagy az Istennel való kapcsolatunknak. Amikor nem a jót kívántuk a másiknak, nem a jót akartuk neki, hanem a rosszat. Jézus Krisztus ezért jött, hogy ezt megbocsássa és eltörölje. Ézsau és Jákob is rosszat akartak egymásnak. De Jézus Krisztus segít rendezni ezeket az elmérgesedett családi helyzeteket is. Ennek viszont van egy feltétele az ige alapján, amit fel is olvastam, ezt az egy verset. Áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. A 128. Zsoltárból olvastam ezt. Így van lehetőség tulajdonképpen arra, hogy áldásért küzdő személyekből, családból, közösségből áldottá váljunk. És most nézzük is meg röviden, hogy mit jelent megáldottnak lenni, mit jelent az áldást hordozni. A 128. Zsoltár nagyon szépen tárja elénk, hogy milyen egy áldott család, egy áldott közösség. Úgy foglalja össze, hogy áldott vagy boldog az, aki az Urat féli, az ő útjain jár. Mert az ilyen ember boldog és jól megy sora. Feleségét és gyermekeit áldásnak tartja. Nem tudom, feltűnt-e, de ebben a felsorolásban van egy sorrend. Az első, amit említettem, az a legfontosabb. Az, hogy az Urat tiszteli, féli, követi, az ilyen emberről szól tulajdonképpen ez az ige. Az az áldott, az a boldog, aki az Urat féli, aki az Urat követi. És így minden kapcsolata tulajdonképpen utána helyére is kerül. Nem attól lesz áldott a család, hogy nincsen konfliktus, vagy nem attól áldott, hogy nem ért minket betegség, vagy éppen nincsen különösebben anyagi problémánk, vagy hogy a gyermekeink jól neveltek, és egy jó házasságban élünk. Ez önmagától nem okoz áldást. A Szentírás az áldott boldog család receptjében Istent teszi az első helyre. Nélküle nem lesz áldott, nem lesz boldog senki. Akkor van tehát áldás a családi közösségen, hogyha Istent is behívjuk ebbe a közösségbe, és őt tesszük az első helyre. Ez tulajdonképpen azért fontos, mert a mi saját szeretetünk, a mi saját jókedvünk, az tulajdonképpen kimerül, hogyha csak önmagunkból táplálkozik. Hogyha nem Isten a forrása a jó kívánságainknak, hogyha nem Isten a forrása a mi szeretetünknek, az hamar ki tud apadni. Ezért fontos, hogy a mi családunk középpontjában is Isten álljon, aki kimeríthetetlen kútként adja felénk a szeretetét. Tehát Isten kell, hogy legyen az első helyen, és úgy lesz boldog, áldott életünk. Az éves igénk is nagyon ideillik, ami úgy szól, én vagyok az Úr, a te Istened. Jól tudjuk, hogy ez a 10 parancsolatnak a kezdő mondata, és jól tudjuk, hogy a 10 parancsolat azért kezdődik így, mert Isten azt kéri, hogy ő Úr legyen a mi életünkben, és hogyha ő Úr a mi életünkben, akkor minden más is a helyére tud kerülni. Akkor meg tudjuk tartani azt, amit ő kér tőlünk, és akkor rendeződnek a kapcsolataink is vele, de az embertársainkkal is. Ha az Úr, az Isten a te Urad, a te Istened, akkor áldás van rajtad, és meglátod a feladataidat. És erőt is kapsz, hogy tud teljesíteni azt, amire Isten hívott. Tevékenységre hív az, aki áldást kap. Feladatot kap az, akinek az Isten áldása van. Tulajdonképpen azért, hogy ezt az áldást, amit Istentől kapott, ezt ne önmagának tartsa meg, hanem tovább tudja adni másoknak. Hogy a családjában ő maga is áldássá tudjon válni. De nem csak a családjában, hanem minden más közösségben is az áldást tovább tudja adni. vagyis másik ember elé tudja élni Istennek a szeretetét. És hogyha kell, akkor el is mondja neki, hogy mit jelent ez a szeretet, hogy honnan fakad ez a szeretet. Kedves testvérem, az ige azt a kérdést teszi fel, hogy a te életed, a te életedben, a te családodban vajon Isten van-e az első helyen? Hogyha igen, akkor észreveszed-e az ő áldásait? Kedves testvérem, nem tudom, hogy milyenek a családi, emberi, vagy akár a gyülekezeti kapcsolataid. Isten minden közösségre szeretné kiterjeszteni az ő áldását. Téged is az ő áldásának hordozójává szeretne tenni. Akár családban élsz, akár egyedül, az Úr megáldani szeretné a te életedet. Két kérdést intéz hozzánk a mai napon Isten. Az első, hogy te is küzdesz-e a testi-lelki jóért, mint Jákob? Esetleg úgy látod, hogy nem tökéletes a családod? Isten akkor azt üzeni ma neked, hogy téged választalak, kövess engem. Vagy talán áldottnak mondod az életedet, a családodat, önmagadat? Isten akkor azt üzeni neked, hogy legyen az Úr az első az életetekben, és akkor valóban áldottak lesztek. Isten adja meg mindnyájunknak, hogy valóban a családjainkkal együtt tudjuk mondani, minden családtagunkkal együtt, őszinte szívvel ezt a hitvallást, hogy de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ámen. Fennállva válaszoljunk Isten igéjére, a 786. énekünket énekeljük el. A 786. ének úgy kezdődik, tégy Uram engem áldássá. Elfoglalva, szóljunk Istenhez imádságban. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálás a szívünk azért, mert megszólítottál bennünket, és köszönjük neked azt, hogy ezen keresztül, az igén keresztül megláthattuk, megérthettük azt, hogy valóban, aki veled van kapcsolatban, aki téged követ, téged keres, azon a te áldásod van. Köszönjük neked, Urunk, hogy az előző évben is megadtad mindazt, amire szükségünk volt, hogy volt miben ruházkodnunk, hogy volt hol laknunk. Köszönjük neked, hogy a lelki táplálékunkról is gondoskodtál. Köszönjük, hogy áldás kísérte az egész évünket. És Úrunk, annyira szeretnénk, hogyha ez az évünk is áldott lenne, hogyha mi közösségeink, családjaink áldottak lennének. Valóban együtt meg tudjuk tapasztalni azt, hogy Te vagy az Úr az életünkben, és Te megsegítesz bennünket minden erőtlenségünkben. Úrunk, mi magunktól nem tudunk áldottak lenni, kimerülnek a forrásaink, nem tudunk jó szót szólni a másikhoz nélküled. Nem tudjuk szeretni a másikat nélküled, és téged sem. Így könyörgünk, Urunk, hogy tölts el bennünket a tőled jövő szeretettel, hogy valóban a te áldásodnak forrásából tudjunk mi is meríteni, és mi magunk is tudjunk az áldásodnak a továbbadói lenni. Énekeltük, Urunk, hogy tégy bennünket áldássá, és valóban ezért könyörgünk, hogy ahova helyeztél bennünket ebben a világban, akármilyen családban, akármilyen közösségekben, hadd tudjuk a te szeretetedet, a te megváltásodnak az üzenetét hirdetni mindenkinek. Kérünk, hogy adj ehhez nekünk bátorságot, akkor is, amikor az életünkben nehézségek vannak, amikor úgy látjuk az életünket, hogy nem áldott, mert csak a betegségeket látjuk, csak a nehézségeket látjuk, a szűkölködést, vagy a lelki gyötrelmeket. De, Urunk, tudjuk azt, hogy te a szereteteddel jössz felénk, és ahogyan Jákóbot is, és az ő családját is kiválasztottad, így bennünket is kiválasztasz annak ellenére, hogy nem vagyunk tökéletesek. Köszönjük, hogy te formálni szeretnéd a mi életünket, és rajtunk keresztül mások életét. Ezt kérjük tőled, Urunk, hogy ebben az évben is, ha tudjuk meglátni azt, hogy te formálsz bennünket, és te áldássá szeretnél tenni mások számára. Köszönjük, ha már ezt átélhettük, és köszönjük azokat a családokat, családtagokat, ismerősöket, gyülekezeti tagokat, akik áldások a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy valóban mi is ilyenné válhatunk, és valóban követhetünk téged, valóban áldottak lehetünk, hogyha te vagy az első helyen a mi életünkben. Könyörgünk azért, hogy valóban hadd tapasztaljuk meg, hogy te Úr vagy minden helyzetben, minden problémánk felett. Így könyörgünk, Urunk, még a beteg testvéreinkért, akik talán most nem annyira érzik a te jelenlétedet, a te hatalmadat. Kérünk, hogy mutasd meg nekik, hogy a betegség felett is te vagy az Úr. Te mutasd meg mindnyájunknak, hogy a halál felett is te vagy az Úr. És köszönjük neked azt, hogy minden csüggedőt, minden szomorkodót te vigasztalsz meg, és melléjük állsz, és bátorítod őket. Így kérünk, hogy add ránk ezt a tőled jövő áldást, amire olyan nagyon szükségünk van. Így kérünk, hogy maradj velünk továbbra is, az Isten tisztelet után, a következő héten, de ebben az egész évünkben is. Ámen. Kedves testvéreim, most fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, a hirdetések előtt szeretnénk megköszönni kerékgyártó Klaudia elmúlt évben köztünk végzett szolgálatát. Kérem, hogy jöjjön le a szószékről, álljon ide az úrasztalához. Mi pedig énekeljük el az ő egyik kedves énekét, a 24. Zsoltár első versét. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel. De kedves Klaudia, egy igét hadd olvassak fel ebből az alkalomból. Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írott második levele, második részének a 13-tól a 17-ig terjedő verseit. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Három gondolatot találtam itt ebben az igében. Az első a hálaadás, a második a bátorítás, a harmadik pedig az áldás, amiről már hallottunk is ebben a mai igehirdetésben. Hálával tartozunk Istennek mindenkor, értetek, testvéreim. Így ad hálát az apostol, és így adhatunk most mi is hálát. Mikor megköszönjük azt a sok igei szolgálatot és egyéb szolgálatot, Istennek tartozunk ezért hálával, és neki is mondjuk el a köszönetünket. De ahogy egy levelet elhoz a postás, akkor tudjuk, hogy az a levél, amit tartalmaz, azért elsősorban a levél írójának mondjuk el a köszönetet. De megköszönhetjük a postásnak is, aki elhozta azt a levelet, és így köszönjük meg a sok igei üzenet továbbadását. A második a bátorítás, amiről olvasunk, ahogy az apostol azt mondja, hogy álljátok meg szilárdan, és ragaszkodjatok ahhoz, amit Isten igéjéből megtanultatok. Én ugyanezt kívánom, hogy a további felkészülés idején, illetve majd a lelkipásztori szolgálat végzése közben is az Istentől adott szilárd alapon, Jézus Krisztuson álljon a te hited, és ő erősítsen az ő lelke által. A harmadik pedig az áldás kérés, erőt és áldást kér az apostol Istentől. Erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Hát ugyanezt kívánjuk mi is, hogy az Isten áldása, amely nem csak beszédben és cselekedetben áll, hanem az ő örök végzése szerint mindabban a jóban, amit Jézus Krisztusban nekünk adott, ezt az áldást kívánjuk.
Először is köszönöm szépen a gyülekezet minden tagjának és a minden szolgálójának, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ma az áldásról beszélhettem, mert így még inkább átélhetem azt, hogy mit jelentettek ezek a szavak, és mit jelentett az, hogy itt ebben az évben megélhettem azt, hogy Isten milyen nagy áldásokat tud adni egy közösségen keresztül. Úgyhogy én is Istennek adok hálát azért, hogy megáldotta ezt az évemet, és hogy megáldotta ezt a gyülekezetet is, és olyan sok minden változott. Ugye a templom is teljesen megújul, de remélhetőleg a mi életünk is folyamatosan tisztul változik, ahogyan ez a szép templom. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok áldást kívánok a gyülekezet minden tagjának, és minden szolgálójának, és különösen a lelkész házaspárnak és a családjának, és köszönöm, hogy mentoráltak ebben az évben, és hogy olyan sokat tanulhattam, és olyan jó példát láthattam arra, hogy milyen a szolgálatban helytállni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki most ebben az évben így itt volt ebben a gyülekezetben.
és végül pedig az énekkar, a gyülekezet énekkara hadd fejezi ki egy áldó énekkel mindazt a jó kívánságot, amit szeretnénk Istentől továbbadni. Hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteletünk után egyrészt a presbiterekkel tartunk egy rövid megbeszélést, másrészt pedig az ifjúság ima közösségben lesz együtt. Holnap hétfőn este 6 órakor ismét folytatjuk a felnőtt konfirmációi előkészítőinket. Kedden délelőtt 8:45-kor ima óra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz. Csütörtökön este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, utána 7 órakor énekkari próbát. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, és ugyancsak péntek este 6 órakor a keresztkérdések megkezdett sorozatát is folytatjuk. Szombaton délelőtt 10 órától lesz egy presbiteri csendes napunk. Erre tekintettel most kedden este nem tartunk külön presbiteri bibliaórát, hanem erre a csendes napra várjuk a presbiter testvéreket. Jövő vasárnap hangzik el a jelentés, a gyülekezeti jelentés az előző esztendőről, és a hirdetések így a jövő vasárnap ugyancsak hosszabbak lesznek. A házaskör alkalma, amit minden hónapban tartunk, nem jövő vasárnap lesz, hanem 2 hét múlva délután 4 órakor, ezt is így hirdetjük már előre. Adományok érkeztek, a múlt vasárnapi perzsei pénzünk 87.420 forint volt, az óévi istentisztelet perzsei pénze 35.190 forint volt, az újévi istentisztelet perzsei pénze 107.415 forint volt, adomány érkezett Isten dicsőségére 35.000 forint, a templom felújítására 233.000 forint, és a karzati padok felújítására 1.500.000 forint adomány érkezett, akkor úgy látszik, hogy azzal is folytatjuk még a templom belső felújítását. Isten áldja meg az adakozókat, iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
A záró éneket énekeljük, amely a 236. dicséret a fekete színű énekeskönyvből, 236. dicséret, amely így kezdődik: mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Fennállva fogadjuk Isten áldását, amelyről a mai napon is szó volt. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Fordítsa oda magához szívünket, hogy mindenben az ő útjain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, amelyeket őseinknek adott. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.
Kérek, még egy hirdetnivaló elmaradt, hogy akik nem voltak itt az újévi istentiszteleten és nem kaptak éves igét, azoknak most adni tudunk, a gyermekek számára pedig egy aranymondás, amit majd megkapnak a kijáratnál. Áldás, békesség!